Sokszor fasizmussal vádolják a radikális jobboldali AfD-t. Vezetőjük most mégis Orbán Viktornál járt. Alice Weidel a Karmelita Kolostorban találkozott a magyar miniszterelnökkel, ahol a közös értékekről beszéltek. Az AfD-t ilyen rangos EU-s állami vezető nem fogadta még. Ráadásul a kampány utolsó hete következik Németországban. Szinte biztos győztesnek mondható a 30%-on álló jobbközép CDU-CSU, a második hely pedig valószínűleg a 20%-os AfD-é lesz. A szociáldemokrata zöld liberális koalíció együtt alig éri el a 30%-ot. Egy radikális jobboldali párt tehát előre törhet, de a kormány minden bizonnyal nélkülük alakul. A kampányról Hetyei Andrással, az Andrássy Gyula Egyetem docensével beszéltünk. Miért számít az AfD-nek, hogy egy Európai Uniós tagállam vezetője fogadta a párt elnökét?
Hát egy nagy külpolitikai siker az AfD-nek, ez egyértelmű, hiszen növeli az elfogadottságát Európában. Ugye, ha minden igaz, a kormány itt az első kormányfő, aki ilyen módon kapcsolatba lép az AfD-vel. Úgyhogy az AfD oldaláról nem gondolom, hogy nagyon gondolkoztak volna, hogy ez hasznos-e nekik. Ugye az AfD ideológiáját ismerjük, részben jobboldali, részben szélsőjobboldali gondolatok ötvöződnek, és van azért szélsőjobboldali elem a párttagságon belül is. Úgyhogy az ő elfogadottságuk az természetesen alacsonyabb volt külföldön, mint egy átlagos másik párté.
De hogyha a programokat nézzük, azért a magyar kormánypártok és az AfD között azért már egy jó pár évvel láthatunk hasonlóságokat. Mégis most történt meg a találkozó. Itt látunk valami okot, fordulópontot, hogy ez most megtörténhetett?
Én azt hiszem, hogy két okot látok. Az AfD megerősödése a felmérésekben, ugye 20-22% körül van, ami egy nagyon komoly eredmény lenne, ugye megduplázna az előző választásnál eredményét. Tehát egyre népszerűbb Németországon belül az AfD. Másrészt pedig volt ugye egy szavazás két hete a német parlamentben, amin a CDU úgy adott be egy nem kötelező erejű javaslatot, inkább csak egy politikai deklarációról szavaztak a német parlamenti pártok, hogy a történelmen először azt mondták, hogy ők azt gondolják, ez egy migrációs szigorító, nagyon enyhén, inkább csak szimbolikusan szigorította a német migrációs politikát, és azt mondta a CDU, hogy most a történelmen először tudják, hogy ezt az AfD is támogatni fogja, és csak akkor lesz elfogadva, ha az AfD ezt támogatja, mert ugyanis többsége a CDU-nak a parlamentben. Mégis nem lesz attól valami rossz dolog. Ugye ez a filozófiai kérdés, hogy a beterjesztett indítvány az rossz lesz-e attól, hogy rossz emberek támogatják. És a CDU először most azt mondta, hogy a válaszuk nem lesz rossz, be kell terjeszteni ezt a módosítót, még akkor is adott esetben, ha támogatni fogja az AfD is. Ez megtörtént, át is ment ez a módosító indítvány, aztán egy törvényjavaslat egy nappal később nem ment át. A lényeg az, hogy szerintem ezt értelmezhették úgy Magyarországon, hogy el lehet kezdeni az együttműködést az AfD-vel, még akkor is, ha ez a CDU szerint a német kereszténydemokrata ellenzéki párt szerint nem együttműködés, és szerintem igazuk van, mert attól, amikor megszavazzák a javaslatomat, nem fog velük együttműködni. Különben a Fidesz is együttműködne néha a DK-val, amikor elfogadnak közösen egy törvényjavaslatot. Azért ilyenre is volt például nagyon ritkán. De azt gondolom, hogy ez bátoríthatta a magyar felet, azt a magyar felet, a kapcsolatfelvételben az AfD fele, azt a magyar felet, amelyik ma is lemondott arról, hogy jó kapcsolata legyen a CDU-CSU-val, az a hajó már elment, úgyhogy nem volt vesszenivalója, azt gondolom, a magyar kormánynak se.
Mit gondol a német közvélemény ezekben a napokban erről a találkozóról? Tehát, hogy tényleg megtörtént ez a szavazás, de a mainstream legalábbis továbbra is a tűzfal mögött akarja tartani az AfD-t. Ehhez képest most egy szövetséges ország vezetője találkozott Alice Weidel-lel.
Hát a német közvélemény megosztott. Mondom ezt annak ellenére, hogy a felmérésekben nincs nagy változás. Tehát a CDU-tól nem fordultak el sokan, de nem is jöttek hozzá sokan. Ugye miért csinált ezt a CDU, ezt a törvényjavaslatot, hogy mutassa, hogy ők szigorítanának a migrációs politikán, és hát nyilván abban bíztak, hogy ez el fog szipkázni AfD szavazókat. Ez nem történt meg, egyelőre nagyon-nagyon picit esetleg. Viszont az AfD támogatottsága sem erősödött, A CDU is egyengült, tehát az se történt, hogy elmenekültek volna a CDU szavazók emiatt. Ami nagyon látványos, hogy nagy tömegtüntetések voltak Németországban a AfD-vel való együttműködés ellen, és a CDU ellen, de hiába vannak 4 millió a Münchenben, ami egy nagyon nagy szám, azért a nagy csöndes többség az úgy tűnik, hogy nem rászkódott meg ettől a törvényjavaslattól, az AfD ugyanúgy 22%-on van, és a CDU egy számára csalódás keltő 30%-on van ugyanúgy.
De akkor most a nagy német lapokban Orbán Viktor van a címlapon például ma reggel?
Nem mondanám. Megvan említve, tehát ki van tárgyalva ez a találkozó. Én azt mondom, hogy ott is már lemondtak akár a német politika vezetői, akár a német sajtó Magyarországról és Orbán Viktorról, és nyilván a külsőségekkel foglalkozott a sajtó visszhang, tehát azt nézték, hogy úgy tűnt, mintha Alice Weidel egy országnak a vezetője lenne, úgy fogadták azokkal a külsőségekkel, aztán ugye elnökasszonynak nevezte az Orbán Viktor az Alice Weidelt, ami igaz is, mert az AfD elnöke. Szóval volt, ha jól értem, meg a képeket jól értelmezem, volt ennek egy olyan államfői hangulat ennek a találkozónak. Úgyhogy ezt nyilván Németországban regisztrálták, de igazából csak szerintem sokan legyintenek erre, mert ez igazából ahogy mondtad te is, a programok alapján ez már várható volt, mert nagyon hasonló dolgokat mondanak bizonyos területeken, de azért hagytam hozzá, hogy vannak hatalmas különbségek, és az AfD programjában a számunkra, Magyarország számára nagyon veszélyes dolgok is.
Mint például?
Mint például a Európai Uniónak a vissza, az együttműködés szintjének a visszavágása, egy szabadkereskedelmi övezetté akarják tenni az Európai Uniót, tehát egy nagyon laza együttműködést akarnak az AfD-sek, nem olyan mélyet, mint ami most van. Ez most nagyon elméletinek tűnhet, mondom a gyakorlati oldalát ennek, benne van a programjukban, választási programjukban, hogy nem akarnak Németország az AfD szerint ne legyen továbbra is az Európai Unió Zahlmeistere, tehát ez azt jelenti magyarul, hogy aki fizeti a cehet, a számlát, ami hát számunkra azt egy tragikus dolog lenne, mert a közös büdzséből, amit az AfD feltehetőleg redukálna, vagy megszüntetne, Magyarország egy sor uniós támogatást kap. Kohéziós fejlesztés, infrastruktúrára a termelőink agrártámogatásokat kapnak. Tehát ez egy borzasztó riasztó dolog. Ez egy talán a legnagyobb probléma az AfD programjával, hogy egy ilyen nagyon lájtos Európai Unió, az Magyarország számára a gazdaságnak nagyon problémás lenne. Ott van a klímaváltozás, ezt hagyd mondjam, ez is fontos. Tehát a klímaváltozás, én úgy látom, nagyon-nagyon sok okos ember véleményre támaszkodva, lesz, jön, már van, akár tetszik, akár nem, Trump akár kilép, nem tudom honnan, akár védekezünk ellene, akár nem, jönni fog. A kérdés csak az, hogy ha most védekezünk, akkor az 10 forintba fog kerülni, és 10 ember hal meg a negatív következményeibe, a következő 50 évben a melegedésnek. Ha 10 év múlva kezdjük el, akkor 100 forintba fog kerülni, és 100 ember fog meghalni. Úgyhogy most kéne elkezdeni. Ehhez képest az AfD azt mondja, hogy nincs klímaváltozás, nem lehet ellene védekezni, és minden...
De nem is csak relativizál, hanem azt mondja, hogy ez nincs.
Azt mondja, hogy nincs, azt mondja, hogy történelemben korábban is volt, ami stimmel, de én ezt tanultam történelem szakon, hadd jelentsem ki büszkén, sokkal enyhébbek voltak a korábbi felmelegedések, össze nem hasonlítható a mostaniakkal, úgyhogy egyértelműen nem igazolgok alapján formálja a nem létező klímapolitikát az AfD, vissza akar vágni minden létező programot, ami mondjuk a megújulók kiépítését illeti, elmondta Alice Weidel, hogy szégyen és gyalázat, hogy vannak szélkerekek, milyen csúnyák, meg kéne szüntetni őket, vissza kéne vágni. Tehát ez egy Magyarország számára, ami különösen érintett lesz, egy kis ország, nem annyira kedvező helyen, egy olyan ország, aminek a folyói kívülről folynak, kizárólag be az országba, számunkra a klímaváltozás drámai lesz a következő 50 évben, valamit tenni kell, az AfD pedig legszívesebben nem tenne ezért semmit. Tehát az a gyerekeink, unokáink jövőjét beáldozná, ebben sem látom a magyar és a német érdek közti hasonlóságot.
Még egy ilyen harmadik nemzetközi hálózat, amiről szerintem fontos beszélni, hogy ez a NATO, vagy egy szervezet pontosabban. Hogy áll most a NATO-hoz az AfD?
A NATO-hoz alán a konstruktívan, meg a hallgatók véleménye persze, hogy konstruktívan sem, de sokkal status quo pártibb fenntartaná a NATO-t. Rövid távon, hosszabb távon van benne egy teljesen irreális mondat arról, hogy kéne egy páneurópai biztonsági szervezet, ami azt jelenteni, hogy az EBS-nek kéne működnie jobban. Tehát az lenne a lényeg, hogy a NATO-t megszüntetni, és helyett Oroszországgal együtt, meg a többi posztszovjet állammal, gondolom, mintha az olyan könnyű lenne, egy nagy össz, hát az egész északi féltekét lefedni kéne egy ilyen biztonsági szervezet. Most ez azt jelenteni, azt ajánlom a hallgatók figyelmébe, azt jelenteni, ha lenne egy ilyen szervezet, és úgy működne, mint a NATO, hogy konszenzus alapon, tehát minden döntéshez kell mindenkinek a hozzájárulása, akkor abban a pillanatban Magyarország Oroszország fogja lenne, meg az összes többi ország Oroszország fogja lenne, mert Oroszországnak ebben az esetben vétójogot adnánk arról, hogy állomáshozhatnak-e amerikai katonák Magyarországon. Tehát az ötlet az AFD-nek teljesen irreális, szerencsére ez a legirreálisabb dolog, de ez is teljesen szemben megy a magyar érdekekkel.
Az AFD kapcsán a migrációról majd fogunk beszélni, de ami bennem felmerült, és ez a francia példa, amit hozok, hogy ott azért a nemzeti tömörülés, Le Penék pártja, bár továbbra is hangsúlyosan beszél a migráció kérdéséről, de a nyári választásokon ugye sokszor elhangzott a gazdasági kérdések, és ezt a témát is problematizálták. Mennyire jelennek meg ilyen kérdések az AFD-nél, vagyok beragadtak kvázi ebbe a migráció ellenes politikába?
Hát most a kampányban különösen kevés, tehát sok a migráció az AFD kampányában. Miért? Mert a minden felmérés egyöntetően azt mondja, hogy az emberek, német emberek a CDU-ban látják a gazdasági fejlődés letéteményesét, azt, aki a legjobban, azt a pártot, amelyik a leginkább ért gazdasági kérdésekhez. Tehát az úgynevezett gazdasági kompetencia a válaszok szerint messze a legmagasabb a CDU-n belül. És pontosan ez a nagy kérdés, és jó kérdést teszel fel, mert a CDU most, hogy ezt két hete ezt a, vagy múlt héten ezt a választást levezényelt a migrációs ügyekben, ezzel mit ért el? Azt ért el, hogy minden a migrációról szólt az elmúlt 10 napban a kampány kapcsán, és a gazdaság, ami elég cudarul áll, a gazdasági kérdések háttérbe szorultak. Úgyhogy lehet, hogy a CDU így egy öngolt lőtt magának, mert az AFD-nek a témáját, a migrációját tette a középpontba, és ez az AFD-nek biztos, hogy nem volt hátrányos. Sokan azt gondolják, mondják, hogy ezzel végsősorban az AFD nyert. A felmérésekben ez nem jön ki, de a migráció és a visszaszorítása az AFD fő témája. Miért? Megint csak hadd hozzak egy adatot. A német válaszok több mint 80% úgy gondolja, hogy Németországban túl sok bevándorló van, és nem tudunk többet befogadni. Tehát csak azt kell mondani, a társadalmi többség, különböző felmérések egyöntetően azt mondják, hogy 70-80%-os többség van amögött, hogy szigorúbban kell fellépni a migrációra. Úgyhogy ez egy sikertéma az AFD-nek, és azt gondolom érthető, hogy ők ezt a lovat ezt szépen próbálják futtatni.
És mit állít a migráció kapcsán az AFD? Milyen programmal szeretnék ezt megváltoztatni?
A nagy közismert szó a remigráció,
ami tagoltan is elmondott, ugye Alice Weidel az utolsó kampánygyűlésén.
Igen, ezt ugye kétféleképp lehet értelmezni. Egész lehet szeliden, és ez azt jelenteni, és szerintem ez józan parasszész, hogy akikről van bírósági ítélet, hogy ki kell toloncolni, azokat ki kell toloncolni Németországból. Ez nem olyan félelmetes. A probléma ezzel az, hogy nem nagyon sikerül a német államnak. Tehát újabb egymás megerősítő statisztikák mutatják, hogy a kitoloncolásra váróknak körülbelül mondjuk 20%-át sikerült ténylegesen kitoloncolni. Úgyhogy a remigráció én értelemben nem, ebben az értelemben azt gondolom, hogy az AFD-nek a szelidebb oldalát mutatja. A másik vadabb tervek, de ez nincs benne a választási, legyünk korrektek, ez nincs benne a választási programban, az arról szólt, hogy az adott esetben már német tartózkodási joggal vagy állampolgársággal rendelkező németeket is vissza kéne küldeni onnan, ahonnan jöttek, mert nem igazi németek. Ez a vadabb, de mondom, ezt most nem hangsúlyozza, és teljesen jogilag, német jogilag, ez persze törvénybe ütköző dolog, Európa jogilag törvénybe ütköző dolog lenne, tehát ez nem működik, ez a fajta remigráció. Úgyhogy ezeket hangsúlyozza az AFD, a határok jobb védelmét természetesen, akkor az, hogy itt, és ezt már a CDU is mondja, hogy ne lehessen menekült kérelmet beadni a német határon, csak ha repülővel érkezik az ember. Miért? Mert ha valaki szárazföldi úton jött, akkor már szükségszerűen átment olyan országon, mondjuk Bulgárián, Románián, Magyarországon, ahol nem éri őt üldöztetés. És amennyire én ehhez értek, ez igazából az Európai Unió jogából levezethető álláspont, úgyhogy ebben ezért van már egyetértés az AfD és a CDU között, mert ez nem tűnik egy vállalhatatlan követelésnek.
Szóval jött már ugye a francia nemzeti tömörülés is. Náluk azért most már évtizedes viszonylatban láthatjuk azt, hogy próbálnak középre húzódni, vagy legalábbis közepebbre húzódni. Az AfD-nél látunk-e legalább egy kicsit ilyesfajta trendeket, vagy ők ezt teljesen tagadják, és még inkább elmennek a szélsőségek irányába?
Nem, nincs egy olyan típusú középre húzódás az AfD-nek, mint Franciaországban, vagy ha jól látom, Meloni-kkal kapcsolatban Olaszországban. Persze azért nem, mert ellenzékben vannak. Meloni ugye kormányon van, ellenzékben mindig könnyebb a szélén kimaradni. És a másik fő téma természetesen nincs partnere az AfD-nek. Amíg a jelenlegi pozíciókat viszik, mondjuk az Európai Unió kapcsán, addig fenn fog maradni ez a tűzfal a választás után is vele szemben.
De nincs olyan beszélgetés, hogy mondjuk a CDU felé gesztusokat gyakorolni, mint lehetséges jövőbeli koalíciós partner?
Próbálkoznak ezzel az AfD-sek verbálisan. Sokszor elmondják, hogy na hát ott vannak migráció terén, ahol mi voltunk 5 éve. De azért látni kell a CDU oldalát is. Én most elképzelhetetlennek tartom, és a német válaszok 80%-a ebben egyetért velem, ha jól olvastam, hogy nem lesz itt a választás után CDU-AFD kormánykoalíció. Bizonyos együttműködések vannak Kelet-Németországban levő tartományokban, de az sem szervezett, nincsen ott se kormánykoalíció tartományi szinten. Az AfD-nek egész egyszerűen nem lenne egyszerűen egyelőre gyümölcsöző, hogy bemenjen középre, a támogatottsága biztos, hogy csökkenne. Másik oldalon meg a CDU számára szerintem ez nagyon-nagyon veszélyes lenne, ha az AfD-vel tartós együttműködésre lépne.
Többször szóba került már az a migrációs tervezet, amit ugye a CDU nyújtott be 2 hete, egy tragikus támadás kapcsán, ahol ugye kisgyereket is meggyilkolt egy amúgy mentálisan sérült bevándorló. Ezt ugye végül is a második körben leszavazták, azért történhetett mindez meg, hiszen nem mindegyik CDU-s politikus támogatta az elnökük Friedrich Merznek a kezdeményezését. Na most ebből azért könnyen le lehet vonni azt a következtetést, hogy az elnök mögött nincs ott a párt, nem teljesen legalábbis. Ez így van?
Nincs így, mert kevesebb, mint 10% volt azt hiszem a CDU-s képviselők közül, aki nem elszavazott, vagy nem volt jelen. Volt egy-két beteg is ebben a 10%-ban, tehát valószínűleg még kevesebb. És a Merz nagyon ügyesen, az egyébként is elég fedelmezett CDU-t, meg CSU-t, a Bajor testvérpártot maga mögött tudhatja. Tehát sokat utazott az elmúlt években a pártjához egészen vidékre, egészen le alacsony szintekre.
De Németországban jellemző, hogy mondjuk egy törvénytervezetnél mondjuk ez a 10% így benne van egy-egy pártnál?
Jellemzőbb, mint Magyarországon, sokkal jellemzőbb. Ugyanez történt meg ugyanezen a szavazáson a liberálisoknál, pici liberális párt, akik ugye kormányon voltak, amíg szét nem hullott, ott egy pici nagyobb arány, szerintem azt hiszem a negyede ötöde nem elszavazott, pedig az azt mondta a frakcióvezető, hogy igen, javasol szavazni. Ugye Németországban is, mint nálunk is, úgy szavaznak a parlamenti képviselők, ahogy akarnak, nem tartoznak elszámolással a pártjuk fele, hanem csak saját maguk fele, lelkiismeretük meg a saját szavazóik fele. Úgyhogy ez elő szokott fordulni, ebből nem vonnám le azt a következtetés, hogy a Merz mögött nincs ott a pártja.
Ugye a törvénytervezet kapcsán ugye Angela Merkel is megszólalt, aki ugye nem nagyon szólalt meg az elmúlt 4 évben, mióta ugye nem ő Németország kancellárja. Mi most a szerepe most ebben a pártban? Tehát, hogy van valami hallgatólagos befolyása, vagy egészen konkrét befolyása is van esetleg?
Nincs ennek, sose volt nagyon beágyazva a CDU-CSU-ba, a saját pártjába, ez furcsa lehet.
Csak 20 éve valaki kancellár, akkor akarva akaratlanul is, nem?
Hogy akarva is be van ágyazva? Azt gondolja az ember, de szóval nincsenek meg, főleg most, hogy 4 évvel később nincsenek már meg a networkjei, kevés merkeliánus, van egy pár merkeliánus, ezeket így hívják a frakción belül, ezek azok egyébként, akik nem elszavaztak, akik mondjuk például korábban Merkel minisztere volt az egyik, de ezek kevesen vannak, a Merkel teljesen visszavonult, nincsenek meg ezek a régi évtizedekre visszavonuló baráti kapcsolatai, sem a pártján belül, pláne azután, amit csinált. Én nem nagyon értem, nem értékítéletet mondok, hanem hasznossági ítéletet, hogy ez miért volt jó bárkinek, hogy a Merkel, ahogy említetted, bekapcsolódott ebbe a vitába a migrációs együttszavazás az AfD-vel kérdésbe.
Egy nyílt levelet jelentett.
És igen, és azt mondta, hogy ő ezt nagyon rossz ötletnek tartja, és ez egy szintlépés, és nem szabad. Választási kampányban ilyet a saját pártommal szemben nem nagyon láttam még így régi pártelnököktől. Úgyhogy a CDU, már évek óta, ha a CDU-CSU sokkal beszél az ember, már forgatják a szemüket évek óta a Merkel kapcsán, mert az ő migrációs politikája volt az, ami részben ugye nagyon megengedő módon aztán lehetővé, vagy létrehozta ezt a kihívást, vagy problémát, nevezzük, ahogy akarjuk, ami most Németországban van. És hát ez a mostani a választás kampány 3 héttel így keret. Tehát ez egy páros lábbal hátulról becsúszok, de nem az ellenfélbe, a focipára, hanem a saját csapattársamba. Ez egy nagyon szokatlan dolog, és biztos, hogy ezt nagyon sokan nagyon rossz néven vették a Merkelnek, akinek egyébként nincs, mondjuk egyszer mondom, nincs nagy befolyása. És sokan azt mondják, hogy igazából már tartalmilag a zöldekhez közelebb áll, vagy a szociáldemokratákhoz.
Friedrich Merz lesz közmegegyezés szerint Németország következő kancellárja. Ugye a pártja CDU-CSU pártszövetség 30%-on áll, szinte biztosan megnyerik a választást. Viszont azt nem tudjuk, hogy milyen koalíció jöhet. Ugye a második legnagyobb párt az AfD, ahogy már te is jelezted, ez most úgy néz ki, hogy kizárható, hogy ez a koalíció megköttetik. Maradnak a szociáldemokraták, a zöldek, a liberálisok, esetleg még Sarah Wagenknek a pártja lehet befutó. Anélkül, hogy megjósoljuk, hogy milyen koalíció alakul, látjuk, hogy milyen mozgásokat próbál Merz ebben a tekintetben végezni? Hogyan próbál egy-egy pártnak, egy-egy személynek gesztus gyakorolni egy lehetséges jövőbeli koalíció szempontjából?
Igen. Nem lesz könnyű az új kormánykoalíciót összehozni, mert sokan, ugye mi volt eddig három, történelmen először 3 párti kormánykoalíció volt 21 és 24 között Németországban, és recseget ropogott, marhára nem működött a dolog, mert egy inkább jobb-közép liberális párt volt, egy bal szociáldemokrata, meg egy zöld párttal együtt. Most az a helyzet, hogy nem lesz sokkal egyszerűbb az új kormányhelyzete sem. És aki nagyon ütőképes, a német kormányváltó szerintem csalódni fog. Miért? Mert két lehetőség van igazából. Az egyik, hogy a CDU-CSU, kereszténydemokraták a szocdemekkel lépnek koalícióra, az SPD-vel. Ők, Merkel alatt 12 évig ez a kormány volt hatalmon, és a végére mindenkinek elege lett belőle, főleg azért is, mert nagyon népszerű, tehát folyamatosan csökkent mindkét pártnak a népszerűsége. Miért? Mert nem nagyon lehetett őket megkülönböztetni egymástól, mert együtt kellett működni. Pedig hát ideológiailag a két nagyon különböző helyről jönnek. Hogy egy konkrét dolgot mondjuk, akár két dolgot, migráció kérdésében, azért az SPD mindig nagyon megengedő, a CDU már szigorítana régóta, de gazdaságilag is az SPD mindig nagy államban hitt abban, hogy a politikusok tudják, hogy hol kell befektetni, és állami segélyekkel kell cégeknek segíteni. Ez nagyon szembe megy a hagyományos jobboldali, bízzuk ezeket a dolgokat a piacra megközelítésre, ami a CDU-ban uralkodik. Úgyhogy a CDU-Szocdem koalíció sem lenne egy könnyű pálya.
És nem is biztos, hogy meg lenne az 50 plusz.
Még 1. Az is lehet. Igen, bár a német választási rendszer sajátossága, hogy kb. 43-45%-kal megvan a többség. Tehát ha összeadjuk ezeket a számokat, akkor meg lenne most jelenleg a többségük. A CDU 30, Szocdemek 15%-on ez valószínűleg meg lesz. A másik esetőség az a CDU továbbra is Merz vezette CDU a zöldekkel. Most itt több nehézség van a zöldeket, egyrészt nagyon utálja a CDU Bajor testvérpártjának a vezetője. Ugye a CDU nincs Bajorországban, ott a CDU-t úgy hívják, hogy CSU, és annak a vezetője, Markus Söder többször elmondta, hogy ő nem akar a zöldekkel koalícióra lépni. Noha bizonyos tartományokat a CDU egész jól elvezet a zöldekkel, vannak ilyen tartományok, ahol már most ugye az ottani kisebb kormányokban ugye együttműködik ez a két párt. És a zöldek népszerűtlenek, nem szeretik a többi választók kifejezetten a zöldeket, ők nyomták ezt a nagyon nagy lendülettel a energia reformokat, migráció téren is hatalmas különbség van a CDU és a zöldek között, úgyhogy az se lenne egy könnyű kétpárti koalíció, de még mindig talán ezen a legjobb lehetőség, már úgy értem, hogy valamelyik a kétpárti koalíció közül, mert Nincs nagyon más opció jelenleg. A bal pártoknak nem nagyon lesz meg a többsége, akárhogy számolom, és esetleg bejutnak a parlamentbe, még akkor se a kisebb pártok. Úgyhogy egy új választást lehetne akkor esetleg. Az AfD-vel nem fog senki összeállni, úgyhogy maradni fog, vagy az lesz várhatóan, hogy két párt fog kormányt alakítani, amik ideológiak nagyon eltérőek.
De látjuk, hogy mondjuk a zöldek irányába Friedrich Merz gesztusokat tesz.
A Merz igen, a Merz nyitottabb, ő Zöder
mondjuk csendben marad.
A Zöder, igen, a Zöder ugye nem annyira befolyásos, mert nem ő a kancellár jelölt, és szerintem le fogja nyelni ezt a békát. A kérdés itt már inkább az, amit te mondasz, hogy lesz a többség, mert a zöldek azért csak 13%-on vannak, tehát ez a 40, mágikus 44% mondjuk, ez nem biztos, hogy velük meg lesz. Úgyhogy itt van ez a komoly kérdés, de szerintem el tudna működni egy CDU-zöld koalíció is, ahogy egy CDU-SPD koalíció is el tudna működni, csak még egyszer mondom, a ideológiai különbségek, gazdasági kérdések, a migráció kapcsán, akár a orosz-ukrán háború kapcsán is azért vannak már különbségek. Ez azért fontos, mert nagyon sok embernek Németországban elege van a régi, úgynevezett régi pártokból, az AfD-nek ez egyik kedvenc mondása, hogy a régi pártok, akik mind ugyanazt mondják, nincs köztük semmi különbség, mind igazából baloldaliak.
A zöldek is beletartoztak már ebbe.
Hogyne, persze, mert ők is már 40 éve azért ott vannak. Úgyhogy sokaknak például a 2021-ben elegük volt a nagy koalícióból, a választóknak is, és most hát megint úgy néz ki, hogy a nagy koalíció, tehát CDU-SPD lesz megint. Úgyhogy ez nem biztos, hogy növelni fogja a támogatottságát akár a CDU-nak, akár az SPD-nek egy választás után.
SPD, szociáldemokraták, ugye 2021-ben 10% feletti hátrány dolgozott le Olaf Scholz vezetésével a párt. Nagyjából most is innen indultunk a kampány kezdetén. A különbség nyilván az volt, hogy az SPD egy kormánykoalíciót vezetve bukott meg 2024 végén. Milyen reményekkel vágott neki ennek a kampánynak Olaf Scholz és az SPD, és mit nem tudott megtenni, amit megtett 2021-ben?
A gazdaságilag nagyon nehéz helyzetben van Németország, recesszió volt 2022-ben is, 2023-ban is, 2024-ben is. Idénre sem túl jók a kilátások. Gyakorlatilag ott van az ország gazdasága termelésben, ipari termelésben, például ahol 2017-ben, tehát 8 éve egy helyben jár Németország. Úgyhogy emiatt borítékolható módon népszerűtlen az SPD és a Scholz, a kancellár jelöltje, hiszen ők vezették az országot 2021-24-ig, sőt előtte is kisebb koalíciós partnerként, de hatalmon voltak. Az, hogy most megint egy ilyen hatalmas hajrával sikerül beelőzni a CDU-t, nyilván ebben reménykedtek a Scholz-ékeznek, látjuk, hogy nem volt realitása. Most az lenne a fő céljuk, hogy megelőzzék a zöldeket természetesen. Ugye elég közel vannak egymáshoz, és nagyon ciki lenne az SPD-nek, ha a zöldek is előttük lennének, de borzasztó gyenge eredménye lesz az SPD-nek, arcpirítóan gyenge, azt merném mondani. Tehát egy 15% attól a attól az SPD-től, amely hát még nem olyan régen azért 30% fölött, 40% fölött volt, három és fél éve ugye 25% körül hozott, egy 15% vagy ha alatta, az egy majdnem korszakhatár lenne. Úgyhogy a Scholzot szerintem el lehet felejteni. Ő
február 24-ével.
Így van. Ő addig még járkál köztünk, mint kvázi kancellár, de utána az ő politikai pályafutása szerintem befejeződött. És ezt tudják az SPD-ben is, és a nagy kihívója, aki aztán nem hívta ki végül, egy Boris Pistorius nevű védelmi miniszter, aki elég népszerű, nagyon okosan tette szerintem, hogy nem állt bele abba, hogy most ő legyen az SPD kancellár jelöltje, és menjen a Scholz, fejezze már be 24 decemberében a politikai pályafutását, mert tudta Pistorius, hogy ez egy veszett fejszenyele, úgyhogy most ez a Scholz szépen elviszi a választási gyenge eredményt, lemond, én azt jósolgatnám, és akkor talán tér nyílik arra, hogy meguljon az SPD tartalmilag is, és személyi szinten pedig ez a Pistorius nevű, szerintem egész tehetséges politikus legyen az SPD új arca a választás után, de addig ezt a levest, ezt ki kell kanalazni, ezt a fekete levest, ami vár rájuk.
Zöldek, ugye említetted te is, hogy meglepően kevés szavazatot vesztettek 2021 óta, legalábbis a közvéleménykutatások alapján. Ez miért történhetett meg? Kérdezem ezt azért, mert hogyha az ember figyeli a német híradásokat, akkor a zöldeket hát majdnem, hogy démonizálják egyesek, hogy túlságosan sötét-zöld politikát vittek, szembe mentek a társadalmi igényekkel, és csak a saját ideológiájukat próbálták érvényesíteni a kormánykoalícióba, de mégsem vesztettek szavazatokat. Na most ez hogy van akkor?
Egy pizza azért úgy néz ki, hogy veszteni fognak, ha nem is nagyon sokat. Teljesen igazad van, sokkal kevesebbet, mint az SPD egyébként. Egyrészt ez azért lehet, mert nem ők adták a kancellárt, ők ugye csak a másik számú párt voltak a koalícióban, nem voltak ilyen értelmen annyira szem előtt. Ami nagyon fontos ismerni a zöldek helyzetét Németországban, két dolog jellemzi. Ahogy már említettem, mindig a zöldek idegesítik a legjobban a többi pártok szavazóit, ez mindig is így volt. A zöldeknek van egy kicsit ilyen, én jobban tudom, majd megmondja az állambácsi, hogy hogy kell étkeznetek vegetáriánus módon, hogyan kell a migrációhoz fordulnotok, befogadó, nyitott módon, hogyan kell az energia kérdésekben gondolkozni, megújuló, és nem baj, akkor se, ha drága, ki kell csengetni, kedves átlag német a drága energiaárat, mert megmentjük a bolygót. Szóval ők sose voltak népszerűek, és most is napokban, ahogy beszélgetek németekkel, újra meg újra előjön mindenki a szemével, az égben néz, amikor a zöldekre gondol, hogy úristen, adjuk azokat. De, és ez a másik része a dolognak, van egy nagyon elkötelezett törzs szavazó bázisa. Főleg a nagyobb városokban, egyetemi városokban, akik úgy tűnik, hogy kitartanak a párt mellett.
De kreuzbergi fiatalokon kívül ők tudnak bárkihez nyitni?
Tudnak egyetemi, például egyetemi, tehát 18 és mondjuk 30 év közötti egyetemi hallgatók értelmiségiek körében. És ugye Németországban sok ilyen közepes város van, ugye nagyon más a település szerkezet, mint itthon, ott egy csomó közepes méretű város van, ami nagyon sok esetben egyetemi város, ott például mindig borzasztó erős tud lenni, vagy elég erős tud lenni a zöld párt. És a Habeck, az ő kancellárjelöltjük szerintem egy elég tehetséges szónok. Szerintem ő Merzhez képest, ez az én személyes félelem, Merz nem egy nagy szónok, és nem egy meggyőző, annyira meggyőző figura. A Habeck ebben nem ügyetlen. Szóval ezek azok, amik őket, az ő támogatottságuk szerintem stabilizálják. Utolsó dolog, ez viszont gyengítem ezt a gondolatomat, mindig valahogy felülmérik a közelménykutatók a zöldeket, és nem tudom már összeszámolni, hány tartományi parlamenti választás volt, ahol a végén a zöldek mondjuk 20%-kal kevesebbet kaptak, mint amennyi előre volt nekik jelezve. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy az a 13-14%, amit most gondolunk nekik, az igazából mondjuk csak 11-12 lesz.
Kommunikációjuk alapján ők benne lennének egy CDU-CSU-s kormánykoalícióban?
Persze. Hát minden párt ugye hatalmon akar lenni, egyrészt emiatt, másrészt mondom, tartományi szinten van együttműködés a két párt közt, a zöldeknek ez egyedüli hatalmi opciója, nagyon úgy néz ki, úgyhogy rajtuk szerintem nem fog múlni egy esetleges kormány alakítás.
Kisebb pártok, én itt három pártra kérdeznék rá, ugye Sarah Wagenknek pártjára, amely ugye először fog Bundestag választáson elindulni, az FDP, tehát a liberálisok, és a Linke, a balpárt, szélső baloldal egyesek igen. Szerint. Milyen esélyekkel indulnak neki a február 23-ai választásnak?
Nem jó esélyekkel. Úgy néz ki, hogy hát megint persze még van ugye még mondjuk 10 nap, tehát változhat, de könnyen lehet, hogy egyik kicsi párt sem fog bekerülni, ami azért lenne kár, mert akkor nagyon sok szavazat elveszne. Ugye 5%-os parlamenti küszöb van, mint nálunk, és egész egyszerűen kár lenne, ha akár, ugye van még egy csomó kisebb párt, egész picik. Szóval nagy kár lenne, hogyha mondjuk egészen 15-20% szavazat elveszne, és nem kerülnének be ezek a pártok, akikre a németek adott esetben 15-20% a szavazott. Úgyhogy ez a demokrácia elméleti szempontból sajnálatos lenne. Kezdjük, menjünk végig sorban. A Die Linke szélső baloldali párt, az azért érdekes, mert itt van egy nagy kettős mérce, szerintem ezt azért ki lehet jelenteni, hogy az AfD-vel nem szabad együttműködni, Németországban, de amikor a Die Linke megjelent 90-es években, részben volt komcsi, tehát alkotmány, 90 utáni német alkotmányal szembe menő, egykor ezt az ideológiát magukinak való emberek által létrehozott párt, akkor velük ez a tűzfáz nagyon hamar leomlott, és elfogadható lett a Linke, sokkal hamarabb, mint most az AfD. Persze lehet azt mondani, hogy a Linke nem volt olyan szélsőséges, és valószínűleg ez igaz. Na, ők most úgy tűnt, hogy egy picit fellángolnak, és esetleg bekerülhetnek az elmúlt egy-két napban, de aztán megint nem. Úgyhogy én meg lennék lepve, ha ők bekerülnek a parlamentbe. Ugye ők migráció terén nagyon megengedőek, amik gyengíti az ő pozíciójukat. Gazdasági kompetenciájuk alacsony, sose voltak kormányom, úgyhogy szerintem ők most ki fognak esni a parlamentből. Még biztosabb, hogy a liberálisok, a kicsi liberális párt ki fog esni, az FDP, ami szerintem nagy kár, mert az egy polgári, régióta létező párt, valóban inkább a jobbkeresőknek a pártja, mindig adócsökkentéseket favorizálnak, de egy megbízható, komoly emberekből álló párt, akik most azon buknak meg valószínűleg, hogy benne voltak a kormánykoalícióba, ahol kevés eredményt tudtak elérni, negatív oldalon viszont minden nem működése, rosszul működése a kormánykoalíciónak rajtuk is csattan. És van egy új párt, a Bündnis Zara Wagenknecht, egy volt Die Linke, tehát baloldali pártból kivált hölgy, aki még soha nem volt kormányon, nagyon jó tud beszédet tartani, egy nagyon karizmatikus valaki, de még soha egy politikai problémát nem oldott meg 30 éven át, mióta ő aktívan politizált a Die Linkében. Ő klasszikus populista vonalat viszi, Oroszországgal meg kell egyezni, ahogy egyébként az AfD is ezt mondja, sem mondják meg, hogy, meg miként. És ők a felmérésekben korábban 6-7%-on voltak stabilan, most viszont visszaestek az elmúlt hetekben, azt is el tudom kérdezni, hogy ők se kerülnek be, sőt most inkább ezt tartják valószínűbbnek, hogy ez a párt se kerül be, ami szerintem egyébként nem lenne egy olyan nagy baj, mert szintén egy olyan párt, ahol, ami nagyon szélsőséges dolgokat terjeszt, klímaváltozás kapcsán, migráció kapcsán is, úgyhogy szerintem egy problémával kevesebb lenne, ha Bündnis Zara Wagenknecht nem kerülne be, de ez az én személyes véleményem.